Akkor, ahogy délelőtt is tettük, ennek a történetnek a szimbólumai, képei segítségül hívva beszélnénk most az apa-leánya kapcsolatról, nem csak magáról Jairusról és a kislányról, hanem nagyon-nagyon fontos, hogy itt van közte, közbe ékelődve a vérfolyás asszony története is. Mindjárt meg fogjuk látni, hogy ennek mi a jelentősége számunkra. Először is egy kicsit képzeljük magunk elé Jairust, annak a fényében, amit Aliz egyébként ki is bontott, ahogy a Szentírás beszél róla. Egy ember, egy vezető ember, és most ezt húzom alá piros filccel, talán több tucat, vagy több száz, vagy több ezer ember életét meghatározó domináns ember. Akinek az élete, ahogy sok lelkésznél is ezt látjuk, egy idő után egy kicsit összefolyik a saját magánélete, a saját személyisége azzal a tisztséggel, amit visel. Talán kicsit szereppé is válik. Amit nem csak a hivatalban, nem csak a zsinagógában él meg, hanem talán otthon is. Talán az édesapából egy kicsit egy ilyen Isten atya szereppé válik, és annak az ereje és hatalma van jelen. És ha így nézzük, akkor sokszor nagyon nehéz valóban egy-egy gyermeknek a maga identitását, szerepét megtalálni ilyen tekintetben, hiszen egy Isten atyával ki az, aki vitatkozik. Újra mondom, ez csak egy szimbólum és kép, de ilyen tekintetben talán segít a számunkra. Nagyon érdekes az, hogy mivel szólítja meg őt Jézus Krisztus. Emlékeztek, reggel azt mondta a naini özvegynek, hogy ne sírj. Neki mit mond? Ne félj. És azt gondolom, hogy ennek a szimbóluma is üzenetértékű. Hiszen mi van egy édesapában leginkább a leánya iránt? Az aggódás, a szorongás, a félelem. Meg akarja védeni az ő férfi mi voltával, mindentől, ami veszély leselkedik rá. Talán rá telepedik a szívére. Alice hozta is azt a példát, hogy és ez így van ma is egyébként a zsidóság körében, hogy ekkor ebben az életkorban van egy lánynak a bat mitzvója, a felnőtté válása, amikor már nem csak gyermek, hanem felnőtt és nő, most nem csak úgy értelem, hogy magasságban nő, hanem nővé válik, és azon félelmetes sok tekintetben egy olyan világ indul el abban a kisgyermekben, nővé válik, amit egy édesapa számára, aki férfi talán, sokkal nehezebben megfogható, mint egy édesanya számára. Nem fogják-e kihasználni, nem fogják-e beletaposni, hosszan sorolhatnám. Jézus erre szólítja meg őt, hogy ne félj, és a mondatnak van egy másik része is, hogy csak higgy. És a higgy szó a görögben, a pisztis, az úgy is fordítható, hogy bizalom. Hogy bíz. Tehát ne félj, csak bíz. Ne félj, csak higgy. Legyen benned bizalom a lányod iránt is, hogy engedj neki szabadságot, hogy az ő akár megjelenő női mi voltában is ne féljen tőle, tudja megélni. És ez a kettő együtt van, hogy ne félj ettől a számodra talán egy kicsit idegen, vagy ismeretlen, vagy félelmetes világtól, hogy ő most felnő, hogy majd megjelenek az udvarlók. Hiszen azt is elmondta Aliz, soha ne feledjük el, hogy Mária körülbelül 14-15 éves lehetett, amikor megszülte Jézust. Nagyon korán nősültek, mentek férhez akkor a lányok, hogy ne félj ettől, legyen benned bizalom ilyen tekintetben. És amit még szeretnék ebből a történetből kiemelni, mit láttunk a naini özvegy fiának a feltámasztásánál, hogy a fiú elkezdett beszélni. Itt mit olvasunk? Azt mondja Jézus, adjatok neki enni. Nekem ez a testéről szóló szimbólum. Hogy merjen a testével enni, merjen a testével kontaktusba kerülni, hogy merjen nő lenni, hogy merje kifejezni önmagát ilyen tekintetben, mert ez nagyon nehéz. Ez egy nagyon nehéz dolog ilyen tekintetben. Azt mondják nálam sokkal okosabb pszichiáterek, hogy az anorexia és minden ilyen táplálkozás zavar mögött tulajdonképpen ez áll. Az ilyen szülői és gyermek kapcsolatoknak a zavara. Hogy merjen enni, hogy merje önmagát elfogadni, a testét, hogy kibontakozni, mint nő. És ehhez kell az a bizalmi tér, amiről legelején beszéltünk, és az, hogy az édesapa el tudja engedni a félelmeit, a szorongásait, és nem csak a bizalmi teret, hanem hogy bízzon benne. Bizalmat adjon, bízzon benne a gyermekében. És akkor itt van a vérfolyásos asszony története, és Aliz már előtte a point, hogy milyen érdekes ez a szimbólum. Itt van egy 12 éves kislány, és egy 12 éve beteg asszony. Amikor a kislány megszületett, akkor ugyanabban az időben lett beteg. Nincs összefüggés, csak a számot emelem ki ilyen tekintetben, hogy 12 éve beteg ez az asszony. Nekem ez a vérfolyásos asszony, most ha az apa-lánya kapcsolatban nézzük, az emberi kapcsolatok tükrében nézzük ennek a szimbólumát, hangsúlyozom a szimbólumát, akkor arról beszél, hogy milyen az az élet, amely nem tudott kiengesztelődni önmagával, nem tudott meggyógyulni. Mit olvassunk? Hogy elfolyt az ő vére, vérfolyásos, hogy az élet erő kiment belőle. Nagyon sok asszonnyal találkozunk, most már családos édesanyákkal, feleségekkel, akiknek ből kifolyik az életerő, mert adni, mert nem tudja másképpen bebiztosítani magának, hogy én értékes vagyok, hogy vagyok valaki ebben a világban, csak mindig szétosztani magamat, adni. És mit látunk ebben a történetben? Hogy végre egyszer ez az asszony valamit megragad, valamit elvesz. És azt mondja, hogy van valami, amihez jogom van. Hogy nem csak azáltal vagyok valaki, hogy tényleg teljes mértékben szétosztom magamat, feláldozom önmagamat, hanem van lehetőségem Jézus által megragadni valamit. Hogy nem bűn megélni egy pillanatot, leülni egy percre, hogy egy naplementét megnézni, és hosszan sorolhatnám. Tehát nem akarom elspiritualizálni, hogy csak a szellemi dolgokról van ilyen tekintetben szó is. Ez hozza a változást ennek az asszonynak az életében. Kifolyt a vére és szétosztotta mindenét az orvosokra, elköltötte, hogy valami módon gyógyulást szerezzen, csak adni, hogy valaki csak aztán visszafizet nekem, valaki csak elismeri a munkámat, valaki... Milyen sokszor van ez bennünk, hogy... És én mindent megtettem, érted, és ez a hála. És akkor az, hogy először az életében talán megragad valamit, Jézus ruhájának a szegélyét. És kimeri mondani, hogy van jogom hozzá. Jó értelemben elvenni, megragadni, és ebben meggyógyulni ilyen tekintetben. És amiről Alice beszélt... Egy mondatban én most még erőteljesebben szeretném kibontakoztatni. Képzeljétek ez az asszonyt, akit valóban megbélyegeztek. Vagy Alice mondta, nem tehette be az Isten házába a lábát, mert tisztátalan. Valaki, aki vágyik az Istennel való közösségben, ilyen a betegségének ennek a nagyon mélységében, nem mehet oda. Az Isten emberileg mondom, az Isten jelenlétébe, a zsinagógába. És akkor azt olvassuk, hogy ott a férfiak tömegében kell felvállalnia önmagát, hogy ez van. Hogy mindenemet mindig szétosztottam, hogy az életerőm kiment. És milyen hatalmas dolog ez, hogy láttuk ugye az délőtt, hogy Jézus ott áll a városkapunál, itt meg itt áll az emberek előtt, akik így néznek rá, és megteremti azt a bizalmi tért, hogy végre füleljön, és azt mondja, hogy igen, ez vagyok. Ez az életem, ezek a sebeim, de itt vagyok. Közöttetek vagyok, és Alice nem bontotta ki, vagy kibontotta, csak nem mondta ki, pont az egy mondatot, ami számára döntő jelentőség volt, hogy ebben a pillanatban for össze a magát tisztának tartó, és a magát tisztátalannak tartó asszonynak az élete. Férfinak és asszonynak az élete lesz egyé Jézus személyénél és lábainál. És még egy utolsó gondolat, azt mondja neki Jézus, menj el békével. Milyen szó szerepel itt, milyen szót használt Jézus, a shalom képét. Ami nem csak egy olyan békét jelenti, hogy békesség van nemzetek között, hogy nincs háború, hanem hogy békében vagy önmagaddal. Hogy nem azáltal vagy csupán értékes, hogy amit adtál meg, szétosztottál, hanem azért vagy értékes, mert vagy. Mert létezel. És ez hihetetlen gyógyító lehet mindenki számára, hogy megragadhatom a pillanatot, hogy enyém lehet az élet, hogy azért adta Isten, hogy megragadjam. Nem csak a szolgálatról szól az életem, hanem arról is, hogy Isten adott nekem pillanatokat, ajándékokat, hogy megragadjam. És nem azáltal vagyok értékes és lehet békességem, hogy mit adtam, hanem azáltal is, hogy vagyok, hogy Isten által vagyok és létezem.